Mi az első perctől figyelünk arra, hogy a HR folyamatainkat is fejlesszük, és szerintem nagyon sok kis és középvállalkozás bukik abba bele, hogy csak és kizárólag az üzletfejlesztésre koncentrál, a HR folyamataira nem. És mi nem szerettünk volna, nyilván láttuk azt HR tanácsadóként, hogyha ha egy szervezet nem fektet a HR folyamataiba, akkor az sok esetben tényleg a munkavállalók rovására és a folyamatoknak a rovására mehet, úgyhogy mi abszolút az első perctől kezdve figyeltünk arra, hogy a megfelelő vezetőket, a megfelelő embereket válasszuk ki a szervezeti kultúránknak az építésére. This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Voltak éppen előnyös lehet, amikor egy évtizedes HR tanácsadói múlttal rendelkező szakember vállalkozást alapít, hiszen már az elejétől kezdve tudatosan fejlesztheti szervezetét, figyelembe véve a humán erőforrás igényeket, nem különben pedig az üzleti célokat. Hogyan érdemes belevágni egy ilyen folyamatba, mik a nehézségek és hova érdemes tenni a fókuszt az első időkben, vagy akár a későbbi időkben a humán erőforrásra, vagy az üzletfejlesztésre. A digitális onboarding lehet-e varázsszer a munkaerő megtartásban, és a mentorálás, a tehetséggondozás fontos-e a KKV-knál? Többek között ezekről is beszélgetünk Takács Fulai Viktóriával, a Blue Corribli App alapítójával, ügyvezetőjével, aki 2021-ben a Jövő Menedzsere díjat is elnyerte a Menedzserek Országos Szövetségétől. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok. Ez a Connect Magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Szia, Viki!
Szia, Tamás!
Először beszéljünk szerintem, mielőtt belevágnánk a szakmai részbe, mert hogy azért itt a Blue Collibrit is fel kellett nektek építeni. Nemrégiben beszélgetünk a Tamással arról, hogy hárman indultatok annak idején. És ma meg már...
Ketten vagyunk most jelenleg alapítóként, igen, de annó hárman indultunk el, így van.
És a létszám, munkavállaló létszám most jelenti?
Most jelenleg 35-en vagyunk.
35-en vagytok. Tehát ez egy nagyon szép folyamat, ami egyfajta ilyen mintát is adhat akár mondjuk más induló, akár startup vállalkozásnak, akár mondjuk KKV-knak is. Hogyan emlékszel vissza, ugye ti HR-es múlta, HR tanácsadói múlta rendelkeztetek? Nyilván láttátok azokat a KKV betegségeket ezen a területen, ha úgy tetszik, amiket szeretetek volna elkerülni. Ez mennyire volt tudatos tevékenység a részetekről?
Hát... Egyrészt egyébként a legelső perctől kezdve nagyon tudatosan építettük a folyamatainkat. Nyilván segített az, amit említettél, hogy mi HR szakemberek voltunk, és maga a termék, amit fejlesztettünk, azt HR-eseknek készítettük. Tehát ismertük a célpiacunkat, ismertük az ő igényeiket, és tudtuk azt, vagy legalábbis nagyon reméltük azt, hogy maga a termék, amit fejlesztünk, az sikeres lesz. Illetve egyébként nálunk az időzítés is nagyon fontos volt, mert mi még a 2019-ben ugye a COVID előtt indultunk, és pont egy belső kommunikációs, akkor még csak belső kommunikációra, belső kommunikációs applikációt fejlesztettünk, most már azért sokkal máshogy definiáljuk a Blue Colibrit, és ez egy jó időszak volt, hiszen még ugye a COVID előtt indultunk el ezen az úton, és mire jött a COVID, és rájöttek arra a vállalatok, hogy fejleszteni kellene a belső kommunikációt, és hogy kellenek ilyen digitális megoldások, addigra nekünk már volt egy ilyen megoldásunk. Úgyhogy igen, tudatosan vágtunk bele, de azért nagyon sok mindent tanultunk az úton, tehát pont egyébként akár a sales marketing, tehát így üzletfejlesztés tekintetében, ezt nem mondanám, hogy minden egyből összejött, és hogyha most visszamehetnénk, akkor minden teljes mértékben ugyanígy csinálnék, mert azért nagyon sok mindent tanultunk mi is, de hogy ismertük a piacunkat, tudtuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni, már egyébként a nulladik perctől fog nemzetközi piacra szerettünk volna, tehát úgy fejlesztettük magát a terméket is, hogy ez majd egy nemzetközi termék lesz, és abszolút tudatosan vágtunk bele ezekbe a folyamatokba. És emellett, ahogy említetted is, igen, tehát mi az első perctől figyelünk arra, hogy a HR folyamatainkat is fejlesszük, és szerintem nagyon sok kis és középvállalkozás bukik abba bele, hogy csak és kizárólag az üzletfejlesztésre koncentrál, a HR folyamataira nem. és mi nem szerettünk volna. Nyilván láttuk azt HR tanácsadóként, hogyha egy szervezet nem fektet a HR folyamataiba, akkor az, sok esetben tényleg a munkavállalók rovására és a folyamatoknak a rovására mehet, úgyhogy mi abszolút az első perctől kezdve figyeltünk arra, hogy a megfelelő vezetőket, a megfelelő embereket válasszuk ki a szervezeti kultúránknak az építésére, ami persze nagyon nehéz, amikor építesz egy startupot, és akkor a, nem tudom, a GDPR szabályozásokkal telik el a napod, de hogyha erre nem allokálsz a legelején időt, és a legelejétől kezdve nem kezdesz el ezen gondolkozni, akkor az tényleg hosszú távon egyébként versenyhátrányt is jelenthet.
Volt olyan, vagy van olyan, amikor dolgoztok, és beugrik egy régi emlék, egy régi HR tanácsadói tapasztalat, és akkor is szembesültök vele, hogy az ott nem volt jó, ezért, mi is majdnem beleszaladtunk, ezért most újra gondoljuk és másképp csináljuk, vagy pedig már a tervezésnél is ezek az információk megvannak.
Abszolút. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos tanulás egyébként nekünk is, tehát, hogy nyilván, főleg amikor csak, hát mármint úgy kívülről, ugye HR tanácsadóként látsz rá egy szervezetre, nyilván nagyon sok tapasztalatod van, hiszen nagyon sok vállalattal dolgozol együtt, ez nekünk is ugyanígy volt, de amikor a saját vállalatodban kell ezeket a folyamatokat építened, ez nyilván egy más kérdés, és sokszor jutott eszembe igen arról is, hogy például azért nem, mi sem mindent a nulladik perctől kezdve csináltunk, tehát nem tudom, teljesítményértékelés, 360 fokos feedback folyamatok, akár egyébként a digitális onboarding is, ezek mind később jöttek, de hogy mindre úgy visszagondoltunk, tehát láttuk azt, hogy igen, ezek a folyamatok kellenek, és ennélkül nem fog jól működni a dolog, úgyhogy muszáj ezekkel foglalkoznunk.
Volt olyan tapasztalatotok, amit aztán később akár mondjuk az applikációba, vagy akár a működésbe is beleépítettetek?
Abszolút. Tehát, hogy mi tényleg a legelső perctől kezdve az ügyfeleknek az igényeire alakítottuk ki az appot. Nyilván most nem azt mondom, hogy leültünk Tamással, és most mi ketten kitaláltuk az összes funkciónak az összes működését, mert nem ez történt. Valójában az történt, hogy elkezdtünk nézegetni nemzetközi példákkal, és gyakorlatilag a legelején azokat másoltuk le, és fejlesztettük tovább, ugye a saját tudásunk tekintetében. Viszont én mindig azt mondom, illetve mindig egyébként azt mondjuk, hogy viszont az, hogy mi tényleg, tehát hogy mi nem mondjuk szoftverfejlesztők vagyunk, hanem ismerjük a HR-eseket, ismerjük az ő problémáikat, pont emiatt tudtuk olyan funkciókkal megtölteni az appot, ami tényleg hasznos lehet nekik, és maga ugye a funkcióknak a fejlesztése is így történt, és ezért nagyon-nagyon sok tapasztalatot hoztunk a HR tanácsadói múltból, mert hogy úgy fejlesztettük magát az appot is, hogy tényleg a HR-eseknek a problémáit, meg egyébként a munkavállalók problémáit oldja meg, de hogy ugye igen, tehát hogy szerettük volna az ő terheiket csökkenteni, és hogy egy olyan eszközt adni a kezükbe, amivel tényleg el tudják érni a munkavállalókat, és amivel tényleg csökken akár az adminisztrációba vetett óráiknak a száma.
És ugye, hogy ezt a KKV nyelvre lefordítsuk, hogyha egy munkavállalónak jó, vagy a HR-esnek jó, akkor az értelemszerűen az ügyvezető tulajdonosnak is jó.
Ez abszolút így van, igen. Hát gondoljunk csak a megtartásra, és most nem is akarok ebbe annyira mélyen belemenni, de ugye, igen, ez a megtartás az új recruitment, hogy valójában, tehát a megtartásra sokkal jobban érdemes koncentrálni, és sokkal több időt belevetni, főleg szerintem egy KKV-nál, hiszen mondjuk egy KKV-nál nem is feltétlenül olyan nagy a fluktuáció, sokszor egy ember nagyon sok folyamatot fed le, hiszen mondjuk nem tudsz felvenni, nem az van, hogy minden pici folyamatra van egy ember, ezért, hogyha valaki elmegy, akkor az tényleg megrázhatja magát, akár a startupot, akár a KKV-t.
Egy korábbi interjúban mondtad, hogy már a kezdetekkor meghatároztátok a vállalati kultúrát. Amikor néztem ezt a beszélgetést, akkor megint az ugrott be, hogy próbál gondolkozni a KKV-knek a fejével, pláne akár mondjuk egy indulat, vagy akár egy mikrovállalkozás, tehát mondjuk nyilván mondjuk nem tudom 10-20 fős vállalkozás fejével gondolkodni. Nem hiszem, hogy mindenkinek ez lenne az első gondolata. Miért fontos ez?
Igen, pedig tényleg nagyon fontos, és egyetértek, nem mindenkinek ez az első gondolata. Hát azért fontos, mert KKV-ként nem fogsz tudni versenyezni nagyon sok mindenben a nagyobb cégekkel. Tehát, hogy ahhoz, hogy a legjobb embereket meg tud tartani, ahhoz egy nagyon erős szervezeti kultúrát kell kialakítanod, mert hogy nem fogsz tudni olyan bónuszokat adni, nem fogsz tudni, még akkor sem, hogyha tőkét vonz be, nem fogsz tudni olyan fizetést adni, nem fogsz tudni nekik olyan lehetőségeket, akár az elején mentorálás, képzési lehetőségek, utazások, stb. Ezekkel nem fogsz tudni versenyezni. Viszont amivel versenyezni tudsz, az egy erős szervezeti kultúra, egy nyitott, egy rugalmas szervezeti kultúra, és hogyha a legelső perctől kezdve erre nem fettetsz hangsúlyt, akkor viszont szerintem még lehet, hogy az elején lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy jó, gyerünk, csináljuk, próbáljuk meg, de hogyha nincs egy erőszerzeti kultúrán, akkor szerintem az egyébként akár egy KKV-nak a végét is jelentheti.
Tehát, hogy magyarán, hogy egy csatlakozó munkavállaló mondjuk egy KKV-hoz, meglátja, megérti a szervezeti kultúrát, de hát a szervezeti kultúra azért az változik, tehát akár még annak a munkavállalónak a személyisége is bekerülhet, fogalmazhatunk-e így mondjuk a később változó munkakultúrába, ami ugye azt jelenti, hogy még inkább önazonossá válik számára az a cég, tehát még inkább fog hozzá kötődni. Ez így pontos meghatározás?
Abszolút egyébként igen, szerintem. Tehát, hogy nem is azt mondom, hogy a szervezeti kultúra az azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy mi ilyen személyiségű emberekkel dolgozunk mondjuk együtt, és csak is kizárólag egy ilyen kvalitásokkal rendelkező ember érzi jól magát nálunk, mert ez nem így van, mert egyébként nálunk is nagyon-nagyon különbözőek a kollégák, tehát hogy nálunk is vannak IT-szélszes, marketinges kollégák, tehát ők teljesen más személyiségek. Ami szerintem fontos az, hogyha van egy erőszerzeti kultúrád, abba az a személy jól érezze magát, lehet azt formálni, lehet azt alakítani egyébként később. Ez nálunk is így volt, tehát hogy ami nálunk egyébként is szerzeti kultúra tekintetében alakult, az az, hogy mi a legelejétől kezdve nagyon rugalmasak, nagyon nyitottak vagyunk, és szerintem ez egy... Talán ez is, nem talán, hanem ezt felismertük egyébként, hogy ez az egyik dolog, ami megtartja az embereket. Az az, hogy nem ellenőrizzük azt, hogy mikor dolgoznak, mikor online-ok, teljesen rugalmasan állunk egyébként, akár a munka, tényleg akár ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, munkaidőben ő elmegy éppen valahova. Ugye ez mondjuk egy nagyobb céggel szemben, habár most már azért szerintem mindenki próbál, meg látja azt, hogy ez tényleg versenyelőnyt jelent, de hogy nálunk tényleg ki is van mondva így vezetői szinten is, hogy nincs olyan, hogy mondjuk egy munkavállaló azt mondja, hogy neki most el kell mennie valahova, és te azt mondod, hogy ezt nem teheti meg. Tehát, hogy ezek a vezetői értékeink között vannak, és nem is fordult szerintem még egyébként ilyen elő nálunk. A legelején például korlátlan szabadságot adtunk a munkavállalóknak. Ez például formálódott, mert ez nem volt fenntartható hosszú távon, de van egyébként olyan szervezet, ahol egyébként ez nagyobb főnél is működik. Nálunk nem működött annyira, tehát nálunk azért volt egy-két olyan rendszer, amit be kellett építeni. Ettől függetlenül azért nagyon tényleg rugalmasak próbálunk maradni. Illetve hát a másik dolog az nálunk ugye például az innovativitás és az innováció, tehát hogy szervezeti kultúránk az tényleg olyan, és ezt pont a kollégák is párszor visszajelezték, hogy hétfőn kitalálunk valamit, és az péntekre kész van. Tehát ez sem. És akkor ez sem adja mondjuk meg egy nagyobb cég, és még nagyon sok ilyet tudnék sorolni, akár a közösségnek az ereje, mert hogy a közösség az, és ez nem csak KKV-knál egyébként, ez egyébként nagyobb cégeknél is szerintem nagyon fontos, hogy egy jó közösséget építs, főleg most, hogy azért nagyon sokan home office-ból dolgoznak, és mégis valahogy meg kell találnod azt, hogy hogyan tudsz közösséget építeni, mert mondjuk amikor azon gondolkozik a munkavállaló, hogy ott többet fizetnek, akkor lehet, hogy pont ez a közösség lesz az, ami megtartja. És ez mondjuk főleg egyébként olyan cégekre igaz, ahol mondjuk akár ilyen betanított kékgaléros munkavállalók vannak, hiszen ott tényleg a szomszédgyárban ugyanazt csinálja mondjuk, csak lehet, hogy egy pici különbséggel, és lehet, hogyha nem tudom, egy kicsit többet kap óránként, akkor fogja magát és elmegy, de... Ha ott van egy erős közösség, és egyébként pont ugye a Blue Colibrit is így építjük, hogy akár ilyen cégeknek is megoldást nyújtson, akkor viszont lehet, hogy azt fogja mondani, hogy lehet, hogy az a, az órabérnövekedés nem fogja nekem megérni, mert is szeretek ezekkel az emberekkel dolgozni.
Igen, nyilván élethelyzettől is függhet sok esetben mondjuk ez a bérkérdés is, de az biztos, hogy különösen ugye itt nagyon sok podcastban is felmerült már ez a kérdés, hogy a pandémia az gyakorlatilag darabokra szaggatta a működési modelleket, a emberi kapcsolatokat, a munkahelyi kapcsolatokat adott esetben akár, vagy legalábbis megváltoztatta, hogy másképp fogalmazzak. De hogy ez nyilván akár ez egy ilyen motiváló tényező is lehet. Tehát ma már eljutottunk arra a szintre valóban, hogy az sokkal fontosabb, hogy jól érezzük magunkat, ne betegedjünk meg, legyen motivációnk. És akár mondjuk itt az innováció kapcsán jutott eszembe, hogy a közös innovációban legyen sikerélményem. Szerintem ez egy elképesztően táplálkozó állapot lehet egy munkavállalónak, különösen egy fiatalabb generációhoz kapcsolódó munkavállalónak. Nem?
Igen, abszolút. De nem is csak a fiatalabbaknak. Tehát én azt látom azért, hogy az innovációra mindenki nyitott, meg arra, hogy értéket teremtsen. Tehát arra, hogy azt tudja mondani, hogy tényleg ebben én is részt vettem, és csináltunk itt valami újat.
Azért ez nem mindig volt így.
Nem mindig volt így ezt, de hogy mióta mondjuk a Blue Colibri-t építjük, én azt láttam, hogy azóta, de azt el tudom neked hinni, hogy korábban ezért nem volt így.
Igen. Nehéz volt észrevenni egyébként a rendszerváltás környékén, abban én biztos vagyok, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az elmúlt rendszer, a 90 előtti rendszer, az nagyon sok kárt okozott, sokkal több kárt okozott, és nem csak az egyéb történelmi aspektusokban, hanem hogy az embereknek és a munkához való hozzáállás az egy nagyon-nagyon nehéz ügy. Pont a Biros Leventével beszélgettünk a GMK-ról, ugye, hogy a GMK-t szerintem a világon nincs ilyen, hogy a 80-as évek elején engedélyezték, hogy magán eladási célra állíts elő árut, de a vállalatnak az eszközeivel. Tehát az állami vállalatnak az eszközeivel. Ez szerintem olyan szinten rombolja, vagy rombolta ezt a munkavállalói hozzáállásnak, akár a vállalkozói gondolkodásmódot is sok esetben, ugye ez a klasszikus ügyeskedő történet, hogy hát ebből kell újraépítkezni, és az tök jó egyébként, hogy már a fiatalabbak teljesen tisztán tudják ezt látni. Szerintem az idősebbeknél azért még van ebben még fejlődni való, de hát nem baj, nincs ezzel gond, minden változik. Mint ahogy beszéltünk is már erről az eddigi szakmai pályafutásod során, én úgy fogalmaztam, hogy sose hajoltál el az innovációtól, az újító ötletek elől, legyen szó a Blue Colibri appról, vagy éppen az egyetemi éveid alatt elindított Youth Business Groupról. Egy picit beszélgessünk már akár itt a kapcsolódásra, ugye mind a kettő innovatív a saját maga területén, ha jól sejtem. De az innováció és ugye itt a Youth Business Group ugye az mentorálással is foglalkozik. Ez a kettő azért másabb terület, mégis össze tud kapcsolódni, akár egy KKV-nál is.
Szerintem az innováció egyébként, igen, tehát az innováció a jövő, az innováció az nagyon fontos, és valóban mindkét szervezet az innovációra épül, és arra, hogy valamilyen új dolgot találjanak ki. De ettől függetlenül egyébként én személy szerint hiszek abban, hogy nem csak az innováció, amikor egyébként a nulláról létrehozol valami tök újat, ami még soha nem volt, és egy piaci részt találsz meg. A Youth Business Group és a Blue Colibri tekintetében is úgy volt, hogy nem egy óriási nagy innovációt csináltunk, ami még soha nem volt korábban, hanem megnéztük azt, hogy mire van szükség, megnéztük azt, hogy jelenleg milyen eszközök vannak, és azt fejlesztettük egy picit tovább, és megnéztük azt ugye, hogy milyen igények vannak, és az alapján, az igények alapján csináltuk meg a saját, és nyilván a kettő egy picit más, hiszen az egyik egy szoftver, a másik ugye pedig egy tehetséggondozás gyakorlatilag, de hogy szerintem mind a kettő területen helye van egyébként az innovációnak, de sokszor nem arra kell gondolni, hogy és egyébként szerintem ebben nagyon sok startupper téved, hogy nem csak abból lesz sikeres termék, és nem csak abból lesz sikeres vállalkozás, hogyha te egy tök új dolgot kitalálsz, ez egyáltalán nem így van. Elég, hogyha csak egy picit változtatsz valamin, és egy picit átalakítod, és az is lehet egyébként innováció, és azzal is lehetsz sikeres. Pont dr. Kádas Péter mondta nekem annó, hogyha van egy utcában 30 étterem, és te nyitsz egy 31-et, hogyha te csinálod a legjobban, és ismered a vásárlóidat, akkor hozzád fognak bejönni, és nem a másik 30-ba. Tehát, hogy néha elég egyébként így innoválni. És abszolút, tehát, hogy mind a két terület, ez a tehetséggondozás is, meg a Blue Colibri is, tehát, hogy valahol összefonódik, hiszen ugye a tehetségeknek a fejlesztése, az, hogy olyan munkavállalókat, ugye a YBGM-ban segít, hogy olyan munkavállalókat képezzen a szervezetek számára, akiknek van gyakorlati tapasztalata, akik nem csak kijönnek az egyetemről, hanem tényleg már láttak és dolgoztak projekteken. Ez is ugye valahol azt könnyíti meg, hogy magát ugye a recruitmentet, és utána később a megtartást, és az, hogy tudatos munkavállalókat képezzen. A Blue Colibri meg ugye az egész munkavállalói életciklust lefedi, és segít egészen a preboarding és toborzás folyamattól egészen az exit folyamatig, tehát hogy az pedig egy olyan digitális eszközt ad ugye a munkáltatók kezébe, amivel gyakorlatilag tényleg a teljes életciklust le tudják fedni és támogatni tudják.
Azon gondolkoztam közben beszéltél, hogy olyan kifejezések és definíciók jöttek szembe, ami valószínűleg a szakmában teljesen megszokott megközelítések, kifejezések. Azon morfondíroztam közben, hogy a KKV-knál ez hogyan lehetne számukra ezt lefordítani. Tehát mondjuk egy onboarding folyamatnak, vagy egy exit interjúnak a fontosságáról hogyan lehetne őket meggyőzni. Nyilván a Blue Colibri lapnak az applikációja az alkalmas arra, hogy már gyakorlatilag is akár kóstolgassa mondjuk egy KKV-nek az ügyvezetője azt, hogy ezen a folyamaton ez hogyan tud segíteni. De hogy ezt tudják involválni ezeket az üzeneteket. Mert mondom, így a szakma, ugye elég sok anyagot gyártunk a Connect magazinra, ugye ezek mindig visszajönnek, de mindig ez ugrik be nekem, hogy az én barátomat, akinek van egy 40 fős vállalkozása, hogyan tudom meggyőzni arról, hogy hát figyelj, oda kéne figyelni arra, hogy mondjuk hogyan megy el tőled a kollega, illetve arra is oda kéne figyelni, hogy amikor jön egy új kollega helyette, akkor mondjuk azt hogyan tudod bevezetni a folyamatokba.
Egyébként pont így, ahogy most itt mondtad, tehát, hogy nyilván igen, akár KKV-knek a vezetői, ők ugye akkor érzékelik mondjuk ezeknek a folyamatoknak a fontosságát, amikor mondjuk sok esetben már baj van, tehát mondjuk, nem tudom, nagyon sokan elmennek, nincs megoldva az utánpótlás, rossz híre van magának a cégnek, vagy éppen ugye jön egy COVID, és rájönnek, hogy nem tudnak kommunikálni a munkavállalókkal, mert egész egyszerűen nincs rá eszközük, és mindenki otthon ül, ezért kell. Tehát, hogy ugye sokszor akkor jutnak el ide, és hogy szerintem az a fontos, hogy ezeknek a folyamatoknak a számukra az üzleti hatásokról beszéljünk, pont arról, hogy maga a betanulási idő az mennyivel csökken, hogy maga ugye akár a HR-eseknek, vagy nem csak a HR-esek, a vezető kollégáknak is az ideje, az mennyi időt vesz el mondjuk az új kollégáknak a betanítása, vagy éppen mennyire jó vagy rossz az mondjuk, hogyha egy kollega ugye elmegy, és akár egyébként mondjuk úgy megy el tőlünk, hogy egy jó élménnyel távozott, és utána visszajön hozzánk dolgozni.
Vagy akár ajánlást.
Vagy akár ajánlást, igen. És egyébként maga a munkavállaló ajánlás is, ugye ebben nem is akarok belemenni, de hát azért gyakorlatilag 30-40%-ban nagyon sok esetben KKV-knál is az utánpótlásnak a kérdése az ajánlásból jön. Tehát, hogy azért ezekre mind nagyon fontos odafigyelni.
És ezek forintosíthatóak is gyakorlatilag.
Abszolút. Tehát, hogy az, hogy igen, pont most beszéltünk egy ügyfelünkkel, akik januárban kezdték el a digitális onboardingot használni, és ők például, csak meg nevet nem említhetek, mert ez egy pályázatnak a része volt, de ők például eredményként azt írták, hogy maga a betanulási idő, tehát hogy a betanulási idő az 37%-kal csökkent, mióta egyébként digitális onboardingra váltottak, és a fluktuáció az pedig 42%-kal. Ez egy nagyobb cég, akiről beszélünk, ez nem egy KKV, de szerintem ez a KKV-knál is ugyanígy van. Tehát, hogyha Ha egyszer leülsz, és kialakítod az onboarding folyamataidat, és lesztenderdizáld az anyagaidat, akkor az mind idő, mind betanulási időt spórolhatsz vele, mind pedig megtartás. Tehát, hogy most pont készülök egy kerekasztal beszélgetésre, és beszélgettem két KKV-val is egyébként az onboarding folyamatukról, és mind a ketten azt mondták, hogy mióta egyébként digitalizálták az onboardingot, folyamatosan azt a visszajelzést kapják a kollégáktól, hogy nem nagyon találkoztak korábban ilyennel, és hogy mennyire jó, hogy itt pedig ott vannak, és az első napon, nem csak az, hogy nem találkoztak digitális onboardinggal, hát onboardinggal sem nagyon találkoztak, tehát hogy persze nagyon sok helyen van az, hogy leültetnek személyesen egy onboarding oktatásra, de valahol egyébként még az sincsen. Pláne nem az, hogy mondjuk elvégezhetsz egy képzést, amit bármikor visszanézhetsz, amiben vannak olyan információk is, hogy nem tudom, melyik étteremben tudsz enni mondjuk az iroda mellett, most csak tényleg így a...
Ez egy nagyon barátságos információ, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, bármennyire is nem gondoljuk, vagy akár gondolnánk azt, hogy ezek nem azok, igen. De valóban.
Igen, és abszolút egyébként, és ezeket a visszajelzéseket kapják, hogy mennyire jó, mert hogy úgy érzik az első napon, hogy már nincsenek elveszve, van hova fordulni, és hogy úgy érzik, hogy törődnek kvázi velük, és hogy ugye ezek az oktatási folyamatok, ezek nekik szólnak. És szerintem ezért nagyon fontos az, hogy egy KKV-nél is legyen ilyen folyamat. Tehát arról nem is beszélve, hogyha minden alkalommal, amikor valaki jön, és a vezetőnek egyesével végig kell ugye vinni ezen az onboarding folyamaton, az borzasztóan sok idő.
A digitális onboardingról beszélünk, a digitális részt hangsúlyozom ki, de hát nyilván azért ez nem tudja feltétlenül kiváltani teljes egészében a személyes kapcsolattartást.
Abszolút, és szerintem nem is kell. Tehát, hogy meg kell találni azokat a részeket, amiket nagyon jól lehet standardizálni, mert hogy folyamatosan ismétlődnek, akár a szerzet egészét nézve, akár egyébként a különböző területeket nézve. Tehát, hogy meg kell ezeket találni, ezeket kell szerintem digitális formában eljuttatni. Egyébként a digitális onboardingnak is lehetnek részei videók például, ami már egy személyesebb kapcsolat, mint hogyha mondjuk csak anyagokat olvasunk. De ettől függetlenül persze, maga például az egyes pozíciókba való betanulás, illetve akár a vezetővel való kapcsolat, ezek olyan dolgok, amiket pedig lehet személyesen csinálni. Tehát, hogy szerintem minden egyes vállalatnak meg kell azt találni, hogy mik azok a folyamatok, amiket ő digitalizálni tud, mert ez segíti, és mik azok, amiket pedig személyesen kell tartani. Például mondjuk egy munka- és tűzvédelmi oktatás, ez véleményem szerint, ez például abszolút lehet az onboardingnak a része, meg utána minden évben egyébként egy ilyen ismétlő oktatás, ez például tökéletesen lehet digitalizálni. Teljesen felesleges az, hogy mondjuk minden munkavállaló egyesével beüljön egy ilyen oktatásra, vagy valaki elmondja ezeket. Ezeket például tökéletesen lehet, és ezeket le lehet fedni. Az, hogy mondjuk nem tudom a karrier dolgokról, meg a mentorálásról beszéljenek mondjuk a vezetővel, ezt már nem feltétlenül biztos, hogy lehet digitalizálni, és nem is feltétlenül biztos egyébként, hogy kell.
Oké. Okay. Köszönöm szépen, Viki.
Én is nagyon szépen köszönöm.
This is the moment we've all been waiting for. Ready?